Jó estét kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit. Már hallották, hogy engem Plé Csabának hívnak. Pszichológus és nyelvész vagyok, ez egy kicsit rá fogja nyomni a bélyegét az előadásomra is. Megpróbálok egyszerre beszélni arról a belső világról, ami a fejünkben van, amikor azt hisszük magunkról, hogy gondolkozunk, és arról a külső világról, a jelek világáról, amelyek segítségével, vagy az egyik olyan közegről, amelynek segítségével ezt megvalósítjuk. Három különböző kompromisszumot próbáltam tenni, amikor készültem arra, hogy mit mondjak önöknek ma este. Az egyik azzal kapcsolatos, hogy szeretném megmutatni, hogy milyen általános szemléleti kérdésekkel, milyen általános kategóriákkal küszködik a mai gondolkodáskutatás, de ugyanakkor nem akarok túl elvont lenni. Ezt megpróbálom valahogy kiegyensúlyozni azokkal a konkrét kísérletekkel, amikről beszélek. A másik ilyen egyensúlyozási próbálkozás, hogy persze a gondolkodást, mint minden témát, szerte a világon sokfelé kutatnak, valahol szeretném bemutatni a helyzet mai állását, de közben az ember ilyen önző becsempészni azt is, hogy mi a mi laboratóriumunkban itt a Műszaki Egyetemen éppen mit csinálunk. A harmadik ilyen egyensúlyozás, ez talán a legnehezebb, hogy számos tartalomról fogok beszélni, kutatási témákról, ugyanakkor magának ennek a kutatásnak is kell legyen valamiféle logikája. Az, ahogyan megpróbálom az egyes mozzanatokat összekapcsolni, én szeretném, hogyha azt tükrözné, hogy hogyan gondolkodik a tudós a gondolkodásról. Ezt nagyon félve mondom, ez a legnehezebb kompromisszum, mert ez valahol azt sugallja, hogy mi magunkról meg vagyunk győződve, hogy tudósok vagyunk, és ebben egyáltalán nem vagyunk olyan biztosak. Az előadás elején arról fogok beszélni, hogy egyáltalán milyen tartalmakkal telítődik az emberi gondolkodás, miféle anyagok mozognak a fejünkben akkor, amikor azt hiszük, hogy gondolkodunk. Azután megpróbálom egy kicsit illusztrálni azt, hogy a fejünkbe levő képzetek vagy gondolatok szerveződéséről is különböző felfogások vannak a mai pszichológiában, és többnyire azt akarom majd hirdetni, hogy a leghelyesebb egy engedékeny, kompromisszumos felfogást hirdetni ezzel kapcsolatban, aminek a lényege körülbelül az, hogy időnként buták vagyunk, időnként okosak. Ezt gondolom senkit nem fog meglepni. Végül pedig egy sokat vitatott kérdés szeretnék néhány saját kutatásunkkal illusztrálni, azt a kérdést, hogy vajon a nyelv befolyásolja-e az emberi gondolkodást, vagy a gondolkodás befolyásolja-e a nyelvet. Hogyha tovább lépünk, maga a modern pszichológia, modern pszichológián valami olyasmit értünk, amit 130-150 éve csinálunk, tulajdonképpen három dolgot szokott hangsúlyozni, amikor a gondolkodás témájával foglalkozik. Az egyik, hogy a gondolkodás mindig új helyzetekre alkalmassá teszi az embert, új helyzetek megoldásában új problémákat old meg. A másik visszatérő jellemzője, hogy az emberi gondolkodás valahogy képes függetlenedni a környezettől. Mi még a csimpánzoknál is sokkal jobban le tudunk válni a környezettől, bár csimpánzok is töprengenek időnként a ketrec sarkában, de az emberi gondolkodás egyik fontos jellemzője ez az eltávolodás az itt és most meghatározottságtól. Ezért mondják sokan a mai szellemi életben is, hogy a gondolkodásnak ez a leválása a környezetről az emberi szabadság egyik intellektuális kulcsa. Végül a harmadik mozzanat, hogy a gondolkodásnak sajátos nyersanyaga van, valamiből építkezik. Én az előadás során elsősorban ebből a harmadik dologról fogok beszélni, de mindenképp ebből indulok ki. Ne feledjük azonban, hogy mindez összekapcsolódik az emberi újdonságteremtéssel, kreativitással és a környezeti determinációról való leválással. Az emberi gondolkodást, hogyha egy idézetet nézünk, ugye régóta jellemezzük abból a szempontból, hogy gondolkodásunk valahogyan ökonomikus, valahogyan gazdaságos jelekben, vagy valamiféle rövidítésekbe, képzetekbe gondolkozunk, Swift, aki a mai filozófiának és kognitív tudománynak, vagyis a megismerés kutatásának számos témáját elővételezte, ezt a problémát is világosan látta. A Gulliverben az egyik általa kigunyolt tudós közösség, egy olyan közösség, akik felfedezik, hogy a szavak dolgok helyett állnak, ezt bizonytalannak és feleslegesnek tartják, ezért hátukon és a zsebükben hordják magukat a tárgyakat, zsebre teszik a krétát, és ha mi krétáról akarnánk beszélni, ők előveszik hátizsákjukból vagy zsebükből a krétát, és azt mutogatják, hogy ezt Swift észreveszi, hogy milyen furcsa lenne, ha mi a dolgokkal akarnánk gondolkodni a dolgok jelei helyett. Egy másik fontos mozzanat, hogy a gondolatok, a képzetek valamilyen értelemben egy belső rendszer függvényei. A jelek, amelyek a gondolatokat valahogyan megvalósítják számunkra, nem mindannyiunk számára ugyanúgy léteznek. Annak, aki nem ismeri mondjuk a zászlót, ugyanaz a dolog, ahogy Kosztolányi mondja, csak bot és vászon. Annak számára azonban, aki számára a zászló, mint szimbólum létezik, ez nem csak bot és vászon, hanem zászló. Ez ugyanúgy igaz minden képzetre, amely a gondolkodást képviseli, megteremti és lehetővé teszi. Az emberi gondolkodás nyersanyag típusait két fő osztályba szoktuk sorolni. Szoktunk beszélni a gondolkodás nyersanyagaiként szavakról, és szoktunk beszélni szemléletes képzetekről. Ha a következőt megnézzük, akár szavakról, akár szemléletes képzetekről van szó, a gondolati világ és a gondolatokhoz kapcsolódó jelek világa, mint immár 70 évvel ezelőtt Karl Bühler rámutatott, háromféle sajátos értelemben vonatkozik három másik létező világra. A jelek és a gondolatok valahol a mi belső érzésvilágunkhoz kapcsolódnak. Kapcsolódnak azonban a külvilághoz is. A szavakkal a dolgokra rámutatunk, a dolgokra utalunk, végül kapcsolódnak a társas világhoz is, hiszen a szavak vagy bármilyen jelek használata segítségével mások viselkedését szeretnénk irányítani. Fontos tudnunk, hogy különösen a bonyolult emberi jelek, amilyenek a szavak, de ilyenek igazából a belső képek, a képzetek is, mindhárom valóság szférára utalnak, nem csak érzelemkifejező, nem csak gondolati és nem csak irányító jellegük van. Említettem már, hogy a legtöbb felfogás úgy gondolja, hogy a gondolkodás alapvető nyersanyaga vagy képekben, vagy szavakban valósul meg. A mai pszichológiában is, nem csak a múltban, a 18. században, a mai pszichológiában is óriási viták vannak akörül, hogy valójában mindig szavakban gondolkodunk-e, vagy mindig képekben. Vannak szélsőséges táborok, én nem a szélsőséges álláspontot képviselem, hanem azt a felfogást, ami szerint képek, vagy szemléletes képzetek és szavak egyaránt nyersanyagai az emberi gondolkodásnak. Számos szempontból szembe lehet őket állítani. A képek elsődlegesek a szavakhoz képest, elsődlegesek a gyermek életében, és elsődlegesek az emberré válás során is, valószínű, sőt majdnem biztos, hogy a velünk rokon főemlősök, például a csimpánzok, rendelkeznek belső képzetekkel, ezért képesek például kép alapján is kiválasztani tárgyakat, de nem rendelkeznek természetes körülmények között szavakkal. Ebben az értelemben másodlagosak a szavak. A belső képek vagy képzetek valamilyen nehezen jellemezhető módon, de egészlegesek. Amikor becsukom a szemem, és előttem van a Jánoshegyi kilátó, akkor úgy érzem, hogy valami egészet látok. A szavak viszont részekre bontják a valóságot, felszabdalják, ugye, és ennek a felszabdaló hozzáállásnak megfelelően kezelik. Azt is szoktuk mondani, hogy ennek megfelelően a mentális képek vagy képzetek egy analóg, egy hasonlóságon alapuló leképezést valósítanak meg valóság és belső világ között, míg a szavak önkényesek. Nem abban az értelemben önkényesek, hogy ezt a pálcát én most máshogy is nevezhetném, hanem abban az értelemben önkényesek, hogy különböző nyelvekben ugyanazt a dolgot nevezzük víznek, Wassernek, vodának, lónak, és így tovább. Tehát a hangalak, a jel maga nem hasonlít arra a dologra, amit jelez. Úgy is szoktuk fogalmazni, hogy nem egyszerűen az egyes jelek, mondjuk a pohár szó és a pohár közti hasonlóság, vagy a pohár mentális képe, belső képzete, és a pohár mint tárgy közötti hasonlóság az érdekes, hanem a belső rendszerek közötti leképezési hasonlóság. Azt szoktuk mondani, hogy a képek világában a fejünkben lévő elemek közötti viszonyok ugyanolyanok, mint a tárgyak közötti viszonyok. Magyarul, ami a gondolataimban hasonlít egymáshoz, az a valóságban is hasonlít, illetve fordítva, ami a valóságban közel áll, az a gondolati világban is közel áll. Nem így van a szavaknál, a szavak sajátos önkényes rendszert alkotnak. Ebben az értelemben is szerveződési elvük, a szavak szerveződési elve valami egészen más, mint az észlelés szerveződési elve. Az, amit általában nyelvtani és logikai típusú szerveződésként szoktunk emlegetni. Amikor ide azt írtam, hogy vajon van-e képi logika, vajon van-e a szemléletes, analóg típusú leképezéseknek is valamilyen logikai típusú szerveződésük, azért tettem oda egy kérdőjelet. Többször fogunk találkozni kérdőjelekkel, mert ez egy olyan terület, ahol ma vitatkoznak egymással különböző irányzatok, nem szeretném eldönteni vitájukat. Vannak olyan táborok a mai pszichológiában, akik szerint a képeknek is van sajátos logikájuk. Például egy olyan viszony, hogy az üveg a tálcán van, vagy rátettem a poharat az üvegre, és így tovább, nem csak mint nyelvtani viszony értelmezhető, hanem egy sajátos téri logika szerint is. Nézzünk meg egy kísérleti példát arra, hogy hogyan szokták a kísérleti pszichológusok igazolni azt, hogy a képzetek rendszere és az általuk leképezett dolgok rendszere közt valami hasonlóságban. Képzeljük el, hogy sajnos az ábra elromlott, ezeknek megfordítottaknak kellett volna lenni. Ugye a mai szövegszerkesztők kiegyenlítik az ilyen hibákat. Képzeljük el, hogy a valóságban arról van szó, hogy valakinek mutatunk egy álló R betűt, azt egy kicsit elfordítjuk, még jobban elfordítjuk, aztán megint egy álló R betűt. A függőleges tengelyen azt látjuk, hogy miután mutattunk, először kiindulásként, mintaként egy álló R betűt mutatunk, utána egy ennyivel elfordítottat, aztán egy ennyivel elfordítottat, és így tovább. Minél nagyobb az elforgatás szöge, annál tovább tart felismerni a két szimbólum azonosságát. Ez arra utal, és akkor már a mintát, amit eredetileg adtak, elvették tőlem, ugye? Emlékben, képzetekben kell összehasonlítanom a valóságot a múlttal, és ez olyan, mintha a fejembe el kellene fordítanom most az R betűt, ami itt az ábrán nem sikerült, de jól el tudjuk képzelni. Vagyis ez egy nagyon jellegzetes példa arra, hogy mit is értünk azon, hogy a rendszerek között van valamilyen hasonlósági leképezés. A szavaknál nem így van. A szavak, hogy is mondjam, és a valóság kapcsolatának egy különlegesen élénk kutatási területe ma annak vizsgálata, hogy vajon a szavak, ezek az önkényes, a dolgokra nem hasonlító hangalakok, hogyan is képesek mégis utalni a világ tárgyaira? Három mozzanatot emeltem itt ki. Az egyik az, három olyan mozzanatot, mint mindhárom a szavak és az idegrendszer, amely valahol közvetít a hangalakok és a dolgok között, a szavak és az idegrendszer kapcsolatával függnek össze. Az egyik, hogy a szavak nem egy helyen vannak a fejünkben. Nem úgy kell elképzelni, egy régi, hagyományos kifejezéssel, nem nagymama sejteket kell elképzelni az idegrendszerben, nem azt kell elképzelni, hogy a nagymamának megfelel egy bizonyos izgalom egyetlen egy helyen az idegrendszerben, nagypapának egy másik, hanem azt szoktuk mondani, hogy a szavaknak megfelelő idegrendszeri izgalom megosztott jellegű, egy szó nem egy helyen van. Ugyanakkor jellegzetes tartalmi megfeleltetések vannak, mindjárt látunk erre egy példát, a szavak által jelölt dolgok és a nekik megfelelő idegrendszeri, izgalmi mintázatok között. Ezen olyasmit kell érteni, először egy egyszerű példát mondok erre a tartalmi megfeleltetésre, hogyha a kísérleti személyek olyan szavakat hallgatnak, ez fontos, nem olvassák, hallgatnak, amelyek a látással kapcsolatosak, ilyesmit, hogy néz, figyel, lát, s hasonlók az egyik esetben, a másik esetben olyan szavakat hallgatnak, amik a test mozgásával kapcsolatosak, jár, megy, fut, szalad, akkor kiderül, hogy az idegrendszerben egészen más területek fognak izgalomba kerülni a szavak hallgatása közben. A látással kapcsolatos szavak esetén inkább a tarkólebenynek megfelelő, tehát a látókéreggel kapcsolatos agyi idegrendszeri területeken lesz izgalom, a mozgás jelentő szavaknál inkább elülső részeken. Egy harmadik, mindjárt erre fogok mutatni egy még konkrétabb példát, egy harmadik fontos mozzanat ebből a szempontból, hogy persze említettem már előbb, hogy a szavak sajátos rendszert alkotnak abban az értelemben is, hogy összekapcsolásukat a mondatokban valami hatodik általánosban nyelvtannak nevezett dolog irányítja. A nyelvtan, ma legtöbben úgy gondoljuk, hogy a nyelvtan és a szavak világa is különleges módon kapcsolódik az idegrendszerhez. Egy különlegességet említek csak például. Tudjuk jól, hogy az agykéregnek két viszonylag szimmetrikus, mégis eltérő működésekért felelős féltekéje van. A tartalmas szavak, ilyen tartalmas szavak a főnevek, igék, fut, szalad, lát, pohár, tányér, asztal, nagypapa és így tovább. A tartalmas szavak tekintetében úgy tűnik, hogy ez az előbb emlegetett megosztott leképezés úgy jelenik meg, hogy egy szó hallgatása közben mindkét agyfél aktív lesz. Nem így van a grammatika esetén. Az olyan nyelvtani szavak, mint és, meg, de, volt, alatt, és így tovább, inkább csak a hagyományosan a nyelvhez kapcsolt bal agyféltekében váltanak ki aktivitást. Tehát ez egy nagyon egyszerű illusztrációja annak, hogy az idegrendszer és a nyelv közötti kapcsolatokban milyen jellegzetes eltérések vannak szókincs és nyelvtan között. Hogyha megnézzük a következő ábrát, ez egy illusztráció akar lenni Pulfermüller német kutató egyik dolgozata nyomán, arra nézve, amit előbb úgy emlegettem, hogy nem egy szó felel meg egy helynek, bár itt idézőjelben azt használom, hogy helyei, de nézzük meg. Itt vannak a lábbal kapcsolatos szavak, ilyesmik, hogy fut, szalad és hasonlók, igék. A karral kapcsolatos szavak, fog, dob, megragad, és így tovább. Arccal kapcsolatos szavak, nevet, eszik, köpköd, és így tovább, beszél, és hasonlók. Azt látjuk, hogy vannak agyi területe, az egyes pontok, ez itt az idegrend, ez itt az agykéregnek egy sematikus váza, ez a hátsó része, a tarkolebeny, ez a homloklebeny. Ugye vannak részek, amelyek mindegyik esetben aktívak. Ezek azok a részek, amelyeket régen és hagyományosan nyelvi központoknak tartottunk, az úgynevezett Broca és Wernicke területek, a hátsó mozgató területek és a halántéklebeny egy bizonyos része. Azonban, vegyük észre, a lábbal kapcsolatos igék megértése során ez még ez kapcsolódik, a karral kapcsolatosaknál ez, a szájjal kapcsolatosoknál, az arccal kapcsolatosoknál ez, vagyis egy tartalom, arra nézve sajátos, igen bonyolult hálózat képezi le az idegrendszerben az egyes szavak jelentését. Ez sokkal bonyolultabb hálózat, mint az ábra mutatja. Itt a leegyszerűsítési viszonyokat úgy kell értelmezni, hogy Pulfermüller 15-20 kísérlet eredményeit próbálja egy ábrában összegezni, ahol az egyes valódi kísérleti eredmények sokkal kuszább képet mutatnának, nem biztos, hogy mindenki szeretné elfogadni azt, amit Pulfermüller állít, vagyis, hogy tartalmilag sajátos leképezési viszonyok vannak szavak és idegrendszer között. A gondolkodásnak nem csak nyersanyagai vannak természetesen. Tegyük fel, hogy a nyersanyagai részben a szavak, akik valahol, amelyek jelentéseket hordoznak magukkal, részben pedig a képek vagy képzetek. A gondolkodás nyersanyagai azonban az egész embert is érintik. Ezt megint csak a szavakkal kapcsolatban lehet legjobban illusztrálni. Gulyás Balázs, Stockholmban dolgozó magyar kutató általa leegyszerűsített ábráját mutatom be itt, ahol a vizsgálati személyek a himnuszt olvasgatták, nem énekelgették, olvasgatták. Itt megint itt vannak a hátsó agyrészek, itt vannak az előső agyrészek, és persze ez megint egy nagyon leegyszerűsített ábra, hiszen itt az agykéreg egy jó része, mint egy fejtető, az ábrán le van véve. Ugye azt látjuk, hogy a homloklebenyben van egy bizonyos aktivitás, ami talán azzal függ össze, tessék észrevenni a kutató szerénységét, a kérdőjelek nem tőlem, hanem Gulyás Balázstól származnak. Talán azzal függ össze, hogy a homloklebenyt általában össze szoktuk kapcsolni, a szövegek, mint összefüggő szövegek, mondjuk így, hogy cementező szerepével. A fali lebenyben mutatott aktivitás talán azzal kapcsolatos, ugye ez itt az oldalsó rész, talán azzal kapcsolatos, hogy a himnusz olvasgatása közben mindenféle szemléletes képek eszünkbe jutnak, amikor az iskolai ünnepélyen hallgattuk a himnuszt, és így tovább. Ez pedig ez az alsó rész, ez a limbikus rendszerhez kapcsolódik, ami itt azt tükrözné, hogy a himnusz olvasgatása közben, ugye abból indultam ki, hogy a szavak nem csak intellektuális szerepet töltenek be, hanem teljes érzelmi énünket is megmozgatják. Vagyis nem úgy kell elképzelni, hogy ezek a gondolati rendszerek függetlenül léteznek a minket mozgató érzelmi és késztetés világoktól, csak ezt mindig a kutató leegyszerűsítő feltevései miatt, azért, hogy valamennyire előreadjunk, zárójelbe tesszük, de mi mindig tudjuk, hogy mindig a teljes ember gondolkodik. Hogyha elgondolkozunk azon, hogy vannak a fejünkben szavak, képzetek, és így tovább, vajon ezek hogyan is kapcsolódnak egymáshoz? Legalább Pláton és Arisztotelész óta, de a mi európai úrkorunkban Descartes és John Locke óta két alapvető felfogás létezik ennek a magyarázatára. Az egyik felfogást én itt úgy jellemzem, mint a gondolkodás szerveződésének asszociatív elvét, a másikat a szerkezeti vagy strukturális elvnek. Az egyik szerint véletlen egybeesések révén én hirtelen megláttam az utcán egy Skoda autót, és pont mellette ment el egy piros esernyős lány, és akkor a sárga Skodáról eszembe fog jutni egész életembe, mert olyan csinos volt a lány, a piros esernyő például. Tehát puszta véletlenszerű mozzanatok révén lesz valamivel összekapcsolva a fejünkben. A másik felfogás szerint ennek alapvető irányítója az előbb már többször emlegetett logika és nyelvtan. Eszerint a felfogás szerint egész gondolati életünk puszta szokások halmaza. Mi nem különbözünk az igen okos, tanulóképes, nagy agykéreggel rendelkező emlős állatoktól, akik tudjuk jól, házi állatainkról is tudjuk, hogy akiknél mindenféle szokást ki lehet alakítani, csak nagyon, mivel nagyon nagy agykérünk van, nagyon sok szokást tudunk egyszerre használni. A másik felfogás szerint ez nem így van. Az emberi gondolkodás nem csak szokások, hanem szabályok is jellemzik. Szabályon értve azt, hogy 2x6=12, egészen a magatartás erkölcsi szabályaig, a beleélésig, az előretervezésig, és így tovább. Ezeknek persze eltérő matematikájuk is van. Ez a felfogás elsősorban valószínűségének tartja az emberi viselkedést, meghatározottságát, ez viszont valahogyan algebrainak. A mai pszichológia és a mai idegkutatás legtöbbet vitatott kérdése az, hogy melyiknek van igaza. Sőt, tovább megyek, a mai nyelvészet egyik legtöbbet vitatott kérdése is. Mi most ezt nem fogjuk itt eldönteni. Példákat fogok megmutatni arra, hogy az én saját szakmai meggyőződésem szerint az embert Egyszerre jellemzi ez a két dolog. Mi egyszerre vagyunk asszociatív lények és logikai következtető lények. Hadd mutassam meg ezt egy példán a természetes nyelvre nézve. A természetes nyelv egy mozzanata, az, hogy mondatokat vagyunk képesek megérteni, nagyon sok magyarázatot igényel a pszichológia részéről. Vannak teljesen asszociatív magyarázatok erre, egyszerűen a múltbeli szavak eszünkbe juttatják egymást, és ezáltal értjük meg a dolgokat. Vannak, akik szerint viszont itt is végbe mennek sajátos nyelvtani elővételezések. Mindenképp arról van szó, hogy tudásunkkal, már a fejünkben meglévő tudásunkkal elébe megyünk annak, hogy mit hallunk, mit értelmezünk, és ebben egyszerre szerepet játszanak laza asszociatív kapcsolatok és szerkezeti mozzanatok. Ha most meghallgatunk egy hangpéldát erre,
a majmot nézik a gyerekek.
Képzeljük el, hogy kísérleti személyeket, menjünk csak tovább, megkérdeznek, hogy mit hallottak. Ők egyszer hallották. Itt legtöbben valami ilyesmit fognak mondani, hogy itt azt hallották, hogy a majmot nézik a gyerekek. Ez Dankovics Natália kísérlete. Ezen a bezürkített részen, ugye ez valójában itt a viszintes tengely az idő, függőleges tengely a frekvencia, a sötétség az, hogy milyen hang mennyire erős. Itt a bezürkített részen valójában ennek a tének megfelelő területre az elhangzó szövegben egy köhögést másoltunk be. Az emberek hallják, hogy köhögés van, az esetek egy jó részében azonban nem tudják megmondani, hogy hol volt a köhögés, és kiegészítik azt, mivel hallják azt, hogy nézik, ha ez egy tárgyas ige, akkor kell legyen a mondatban egy tárgy, a gyerekek az nem tárgy, akkor ide bele kell hallanom a tét. De mindez, ugye ez a bonyolultnak tűnő nyelvtani következtetés, egy villámgyorsan végbe menő folyamat, a személyek nem is tudják azt, hogy milyen kiegészítéseket végeznek annak során, és ez fontos számunkra, ezek a kiegészítések részben asszociatívak, részben, mint ebben a példában, nyelvtani eredetűek. A kompromisszumos felfogást hirdetek én tehát, ebben a tekintetben azt a felfogást, amely szerint gondolkodásunk egyszerre buta, de nagyon gyors asszociatív folyamatok uralma alatt áll, és ugyanakkor viszonylag lassabb, logikai jellegű következtetéses folyamatok irányítják. Az irányításnak egy különleges kérdése is, megint csak a felvilágosodás kora óta állandóan velünk élő kérdés mind a filozófiában, mind a nyelvészetben, mind a pszichológiában, hogy vajon ki a gondolkodás két kitüntetett pólusa, a tiszta gondolkodás és a nyelv közül melyik irányít, melyik vezet. Én ide felvázoltam három lehetséges álláspontot, az egyik szerint a nyelv vezet, másik szerint a beszéd vezet, a harmadik szerint a gondolkodásnak sajátos öntörvényei vannak, amelyeket a nyelv egy picit módosít, picit olyan a nyelv hatása a gondolkodásra, mint a haba tortán, de nem ő hozza létre a tortát. Néhány példát fogok mutatni ennek a sajátos kompromisszumos felfogásnak, amely szerint a gondolkodásnak önfejlődése van, de a sajátos nyelvi alakítása is megfigyelhető ennek a menetére a téri nyelvből. A téri nyelv egy különleges terület, amit az utóbbi 2-3 évtizedben igen részletesen vizsgálunk. Például a következők miatt. Nagyon jellegzetes, és ugye amikor azt mondom, hogy a gondolkodásnak önfejlődése van, az mindig felveti az egyetemesség kérdését. Ha igaz az, hogy a gondolkodásnak önfejlődése van, akkor egy ilyen jól körülhatárolt területen, mint a téri kifejezések világa, egymásra hasonlító összefüggéseket kell találnunk számos nyelvben. Két illetve egy nyelvész és egy gyógypedagógus, Jackendoff és Landau, megtették számunkra ezt az összehasonlítást. Sok tucat nyelvet vizsgálva megmutatták, hogy nagyon jellegzetes kettősség jellemző a nyelvben, az itt világos zöld főnevek világára és a világos kék helyi kifejezések világára. A legtöbb nyelvben sok ezer vagy sok tízezer főnév van. A sok ezer vagy sok tízezer főnevet egy formaérzékeny rendszer használja, hiszen a magyarban is a forma alapján megkülönböztetjük a csészét, a bögrét, a poharat és így tovább. Ezzel szemben a helyi kifejezések, a ragok, névutók, indoeurópai nyelvekben az elöljárók, a prepozíciók világa szegényes. Nincs olyan nyelv, amelyben száznál több téri kifejezést találnának. Ugye ez egy nagyon erős állítás, és kiderül, hogy tényleg így van. Nincs. Tehát valahol a néhány tucat áll szemben a sok ezerrel. Hogyan lehetséges ez? És ráadásul viszonylag érzéketlen a téri kifejezések világa. Nincs olyan nyelv, amiben ha ez a kréta itt van a pohár alján, akkor más bant kellene használni, mintha a pohár fölső részében van. Nincs olyan nyelv, amiben lenne kétféle ban. Természetesen körül tudjuk írni, hogy a pohár alján van, és így tovább, de ha azt használjuk, hogy a pohárban van, akkor is a pohárban van, ha itt van, és akkor is, ha itt. Tehát egy viszonylag érzéketlen rendszerről van. Ezt a két rendszert, és ez mindig vonzó a pszichológus számára, meg a nyelvész számára is, ha tud valami analógiát találni az idegrendszerrel, sokan összekapcsoljuk két látórendszerrel, az úgynevezett, mindjárt világos lesz, hogy mi ez, ventrális és dorzális látórendszerrel. A kérdőjel megint azért van, hogyha a következő ábrára átlépünk, mert az, aki ezt az egészet javasolta, Melvin Goodale maga nem hisz abban, hogy ez így van, amit én mondok. Én egyszer megpróbáltam neki eladni ezt a koncepciót, és nagyon csóválta a fejét. Szóval a ventrális és dorzális látórendszeren azt értjük, ez Kovács Ilona ábrája Goodale modelljéről. Képzeljük el, itt van megint a tarkó, itt a homloklebeny, most ugyan fordítva nézzük. Van egy látórendszer, amely a látókéregből itt errefelé megy, ezt nevezzük dorzális rendszernek, és egy másik pályarendszer, amely lefelé megy. Ez finomabb felbontású, elsősorban a tárgy felismerésért lenne felelős, ez durvább felbontású, és elsősorban a mozgás és a vizuálisan, tehát a látvány alapján irányított cselekvésért lenne felelős. Nos, miköze van ennek ahhoz, amit előbb mondtam? Az előbb emlegetett elmélet szerint, és a mi saját felfogásunk szerint is, a főnevek világa, hogy úgy mondjam, a látott tárgyak megnevezése elsősorban ehhez a rendszerhez, a helykifejezések világa viszont elsősorban ehhez a rendszerhez kapcsolódik. Hogyan lehet ezt vizsgálni? Számos módon. Három különböző módszerrel vizsgáljuk mi a téri kifejezéseket. A legegyszerűbb módszer az, hogy pici gyerekeknél, tessék úgy elképzelni, hogy másfél éves gyerekeknél megnézzük magnetofon felvételek alapján, hogy milyen téri kifejezéseket használnak, már téri kifejezéseket, és ha megnézzük a ragok világát, egy nagyon furcsa dolgot találunk. Azt fogjuk találni, hogy a gyerekek először az irányragokat használják. Sokkal hamarabb használják a ra-ba típusú kifejezéseket, mint a roll-ball típusú kifejezéseket. Egy másik érdekesség, most ezt nem fogom megmagyarázni, az, amit úgy nevezünk, hogy tartály preferencia, a ba típusú kifejezések sokkal könnyebbek számukra, a pici gyerekek számára, mint az on típusú kifejezések. Lehet azonban azt mondani, sokan felvethetik, hogy mindez azért van, mert így hallják a szüleiktől. Nem? Lehet, hogy mindez azért van, mert a felnőtt nyelvben mondjuk a ra sokkal gyakoribb, mint a ról, és így tovább. Ennek a kivédésére elkezdtünk Racsmány Mihállyal és Lukács Ágnessel mesterséges raktanulási helyzeteket teremteni pici gyerekek, hát nem olyan, nem másfél, de három éves gyerekek számára. Tessék elképzelni azt, hogy a gyerekeknek különböző tárgy elrendezéseket mutatunk, ahol először megtanulják, hogy ez a kisbigyó, ezt úgy hívjuk, hogy zuvu. Ezt a gyerekek nagy örömmel megtanulják, ez egy ilyen műanyag gyurma. Először megtanulták, mi a zuvu. Utána egy kicsit nehezebb dolgot mondunk nekik. Természetesen soha nem egyszerre mutatjuk a három elrendezést, de képzeljük el, hogy ezt mutatjuk nekik, és azt mondjuk, hogy a zuvú, a doboz par van. A gyereknek meg kell tanulnia, hogy a par rag az mit is jelent. Azt jelenti, hogy alatt, nem? Ebben az esetben pedig például meg kell tanulnia azt, hogy a zuvú, a doboz bagott van. A bagott névutó pedig ugye azt fogja számára jelenteni, hogy függőlegesen van. A gyerekek elég jók ebben, meglepően jók, hiszen itt ugyanazzal a feladattal találják magukat szembe, mint az igazi nyelvvel sajátításban. 2-3 bemutatás után képesek kiválasztani a megfelelő helyzetből, és hogyha most megkérdezném azt, hogy ez a zuvú vajon a doboz bagott van, akkor a 3 éves gyerek azt mondja, hogy nem, ez van a doboz bagott. Miért is érdekes? Ugye itt próbálok valamit becsempészni a kutatás logikájából. Miért érdekes ez? Azért érdekes, mert itt biztos, hogy az, hogy bagot vagy par, soha nem hallotta korábban, tehát nem lehet azzal, hogy ez a felnőttektől gyakrabban hallotta. Nézzünk meg néhány eredményt ezekkel a jellegzetes, mesterséges ragtanulási helyzetekkel. Ugye a fekete oszlopok jelentik a ragokat. Általában azt látjuk, és ez egy nagyon fontos, a magyar nyelvre sajátos jellegzetesség. Ugye a magyar gyermeknek többnyire igen könnyű a ragok elsajátítása. Ez egyszerűen azért van így, mert nagyon hamar rááll arra, hogy ez egy ragozó nyelv, és le kell szedni a szavak végéről a ragokat, és így tovább. Vannak azonban kilógó helyzetek. Általában azt is látjuk, hogy a 3 vizuális viszony közül a legnehezebb az átlósan. Tehát vannak olyan elrendezések, amelyeket nehéz tanulni, vannak olyan elrendezések, ilyen az alatt, amire már van egyébként a felnőtt nyelvben kifejezés, de ezek a 3 éves gyerekek ezt még nem tudják, ennek az elsajátítása. Ha megnéztük azonban azt is, hogy vajon ebben a helyzetben van-e eltérés az irányjal kapcsolatos, illetve a statikus formák elsajátítása között. Kiderült, hogy általában, ha összehasonlítjuk a cél és forrás, a cél és forrás itt azt jelenti, mintha azt mondanám, hogy leteszem a pálcát az asztalra, elveszem a pálcát az asztalról, a cél a ra, a forrás a ról, de ugyanezt tessék elképzelni, nem fogom önöket kínozni ezzel, mesterséges ragokkal, tehát olyasmi, hogy most ráraktam a pálcát az asztal par, illetve elvettem a pálcát az asztal par, és hasonlók. Általában igaz az, hogy a célok sokkal könnyebben tanulhatók, mint a források. Ez valami olyasmit jelent, és ugyanezt találjuk a természetes nyelvi elsajátításnál 1,5 éves gyerekeknél, hogy a gyermek a nyelvelsajátítás feladatának már egy jellegzetes, a nyelv előtt kialakult gondolati elrendezéssel lát. Neki ebben az elrendezésben az emberi tárgyi cselekvés célorientált, célirányult, és a célok szempontjából próbálja megérteni a kifejezéseket. Ezt a típusú kutatást kiterjesztjük mi egy nagyon sajátos beteg populációra is. Hogyha egy kicsit tovább megyünk, ugye általában a betegektől függetlenül is visszatérő kérdés, hogy vajon az emberi gondolkodás különböző alrendszerei, a nyelvi rendszer, a téri megismerés rendszere, és így tovább, egymástól függetlenek, ennek a szélsőséges formája az, hogy ezek mint egy mozaikszerűen a fejünkben tengernyi kis mikrocsip lenne, a másik felfogás szerint ezek egymással kölcsönhatásban vannak, és csak úgy lehet megérteni a fejlődés folyamatát, ha úgy képzeljük el, hogy ugyan vannak feladatra specializálódott arrendszerek, de ezek állandóan egymással beszélgetni szeretnének. Egy sajátos fejlődési zavart mutató gyermekcsoporttal, a Williams-szindrómásokkal folytatott kutatásainkban próbálunk erre részben választ keresni. A Williams-szindróma, ez a 7. kromoszoma egy jellegzetes, jól körülírható helyén néhány tucat, vagy legalább egy tucat gén sérülésével kapcsolatos fejlődési zavar. Nagyon sok minden jellemző ezekre a gyerekekre, de a minket érdeklő szempontból, a gondolkodás szempontjából jellemző rájuk az, hogy általában rendkívül gyenge a téri megismerésük, nagyon nehezen tudnak 10-12 éves korukba akár két fordulatot is megjegyezni, tehát azt, hogy menjél ki jobbra, és utána fordulj balra. Ez már nagyon nehéz feladat számukra. Ugyanakkor általában a szakirodalom úgy gondolja, hogy ők nagyon jól beszélnek, ez igaz is, hogyha beszélgetünk velük, de az érdekes kérdés most számunkra, ez egy mikrokozmosz, ebben az egy pici kérdésben megnézzük, hogy összefüggenek-e a különböző rendszerek, vajon az ő fejlődésük során a téri és a nyelvi rendszer független-e egymástól. Ha megnézzük az ábrát, ugye azt találjuk, a narancssárga, ez a függőleges tengelyen százalékos helyes teljesítményt találunk. Ez most nem mesterséges ragokról van szó, hanem valódi ragokról és valódi névutókról. Ugye azt találjuk, hogy nem téri ragok esetén, ezek itt többnyire tárgyragok voltak, nem téri ragok esetén a Williams-szindrómás gyerekek és a kontroll gyerekek, mindjárt megmondom, kik voltak a kontrollok, teljesítménye ugyanolyan. Nem így a ragok és a téri névutók esetén, óriási különbség van, több mint 20% különbség van a Williams-szindrómás gyerekek rovására, vagyis ezek a gyerekek sokkal kevésbé képesek azt a feladatot, hogy is mondjam, megoldani, azt a részét feltörni a kódnak, ahol egy téri viszonyítást kell találni a kifejezésekhez. Mondtam, hogy elárulom, mennyi idősek a kontrollok itt. Nagyon fontos, a Williams-szindrómás gyerekek átlagosan 10-11 évesek voltak ebben a vizsgálatban, a kék gyerekek viszont 3,5 évesek. Tehát a 3,5 éves gyerekek sokkal jobban tudták a ragokat, és egyéb szempontból igyekeztünk minden tekintetben kiegyenlítetté tenni a két csoportot. Vagyis ez egy példa arra, Lukács Ágnessel és Racsmány Mihállyal végzett kísérleteinkből, hogy már a korai fejlődésben is igazából jellegzetes áthallások vannak a különböző eredetileg egymástól szétválasztottnak tekintett alrendszerek között. Természetesen a gondolkodás világa, erről most nem beszéltem, mind az egyednél, erre azért volt néhány példa, mind pedig az emberi válás során jellegzetesen fejlődik. A fejlődés tulajdonképpen az a kérdéskör, amiben összegezni lehetne mindannak a mondandóját, amit ma hallottak tőlem. Az egyik visszatérő kérdés a fejlődésben, mind az emberi válásban, mind a gyermeknél, hogy hogyan képes az idegrendszer, meg az ember elméje, vagy akárhogy is nevezzük, megvalósítani a viszonylagos egyensúlyt a funkcionális szétválások és az együttműködő rendszerek között. A között, hogy igen, vannak külön rendszereink a számok és a téri viszonyok kezelésére például, de ezek között állandó áthallgatásokra is szükség van. Ugyanígy, visszatérő kérdés, erre próbáltam a nyelv kapcsán példákat felsorolni, hogy gondolkodásunkban egyszerre van jelen a rendezetlen és a rendezett szerveződés, amit úgy neveztem, mint asszociatív és logikai szerveződés. Általában úgy gondoljuk, különösen az emberi válást elemezve, de a gyermekvilágát is, hogy a gondolkodási rendszerek, miközben én azt mondtam, hogy a nyelv viszonylag független a gondolkodástól, de egészében tekintve a gondolkodási rendszerek és a közlési rendszerek együtt formálódnak az embernél. Ugyanígy van a gyermeknél is, ez a híres sorrend, a képek, a cselekvés és a nyelv, Jerome Brunertől, egy amerikai kutatótól származik, de fölírhattam volna mást is, mindenképp arról van szó, hogy a különböző belső megjelenítés rendszerek egyben sajátos közlési rendszerekként is léteznek a különböző fejlődési szakaszokban. Mindennek van egy olyan kérdése, mind a gyermeknél, mind pedig az emberi válás során is, hogy gondolati világunk természetesen társas jellegű. Mi gondolatainkkal mindig mások számára, mások felé létezünk. vajon ez a mozzanat nem a legkülönlegesebb vonása az emberi gondolkodásnak. A nemzetközi irodalomban Michael Tomasello, a magyar szakirodalomban pedig Gergely György képviseli azt az álláspontot, hogy ez a különlegesség, hogy mi nem csak, hogy mások számára gondolkodunk, hanem állandóan megpróbáljuk mások gondolatait kiolvasni. Az a különlegesség, hogy az ember sokkal jobb pszichológus, mint amilyen fizikus, abban az értelemben, hogy sokkal többet foglalkozik azzal már 3-4 éves korától kezdve, hogy vajon mi jár mások fejében, lenne az a kitüntetett mozzanat, ami annyira gyorsá, hatékonyá és működővé teszi azt az egész szárazzan bemutatott, megjelenítő gondolkodási rendszert, a leképeződések belső világát, amiről ma beszéltem. Én köszönöm szépen a türelmüket és a figyelmet, és remélem, hogy fognak kérdezni mind arról, amit mondtam, mind arról, amit persze elhallgattam. Köszönöm szépen!